Hát valószínűleg a MOL vezetésénél sem kellett kávéval kezdeni a napot, vagy esetlegesen sok kávé fogyott, attól függően, hogy valaki egész éjszaka fent volt, és elemezte a helyzetet, vagy éppen reggel szembesült vele. Minden esetre úgy tűnik, hogy a Barátság kőolaj vezetéken leállt a szállítás, de milyen részét érhette a vezetéknek támadás, egyáltalán a vezetéket érte, és hogyha igen, akkor vajon mi lehet ennek a következménye? Kérdezem Fletcher Tamást, az Erste olaj- és gázipari szakértőjét. Szervusz, jó napot!
Jó reggelt kívánok, szervusz! A helyzet az, hogy nem magát a vezetéket érte támadás, hanem azt az úgynevezett transformátorállomást, ami gyakorlatilag biztosítja az áramot a vezeték használatához. Tehát ugye ez úgy néz ki, ez egy ilyen olajvezeték, hogy ebben ugye kompresszorok, szivattyúk vannak, amelyek mozgatják gyakorlatilag a kőolajat. Ezek elektromos árammal működnek. Gyakorlatilag ezeknek a berendezéseknek az elektromos áramellátása sérült meg a tegnapi este folyamán.
A megsérült azt úgy kell érteni, hogy légicsapás következtében?
Igen, úgy tűnik, hogy olyan légicsapás vagy rakétatámadás érte ezt a transformátorállomást, aminek hatására nem lehet biztosítani most jelenleg a vezetékes szakaszának az elektromos ellátását, ez pedig ugye az egész áramlás gyakorlatilag megakadályozza, ezért nem érkezik tulajdonképpen kőolaj most Ukrajna felől Magyarországra.
Ez már csak azért is érdekes, mert ugye, hogyha légicsapás, akkor véhetlen orosz volt, és hát idáig legalábbis a kőolaj és földgáz szállítások, hát persze mondjuk az északi áramlat óta tudjuk, hogy az sem teljesen, de legalább azok tabuk voltak, mármint a légicsapásokat, illetve a katonai támadásokat illetően. Ettől függetlenül van arról hír, hogy mennyire lehet ezt gyorsan kijavítani, vagy mennyi ideig kell hosszú időre nélkülözni a Barátság kőolaj vezetéket?
Ezt egyelőre nem tudjuk. A legfrissebb hír, amit egy pár perccel ezelőtt olvastam, az arról szól, hogy a mai napon még nem fog biztosan újraindulni a kőolaj áramlás ezen a vezetéken. Ez elképzelhető, hogy a napokban egyébként az ukránok ezt kijavítják. Hozzá kell azt is tennem, hogy általában egyébként egy ilyen olajvezetékhez tesznek úgynevezett háttérkapacitást, háttér megoldásokat. Ezek különböző alapvetően dízel generátorok, amelyek biztosítják az áramellátást. Valamiért úgy tűnik, hogy most ezeket sem sikerült beindítani, tehát ez is hozzárulhatott ahhoz, hogy megállt gyakorlatilag a kőolaj folyása.
Mennyi időre elegendő tartaléka van a MOL-nak, hogy ennek a hiányát ne érezzük meg?
Hát normál esetben magából a tevékenységből adódóan általában egy hónapi készlet szokott lenni magán a finomító területén belül kőolajból, tehát tulajdonképpen ez a mennyiség szükséges ahhoz, hogy stabilan működjön a finomító olajellátása. Emellett ugye az országnak van 90 napnyi fogyasztásnak megfelelő stratégiai tartalék a kőolajból, ezt követően pedig hát ugye alternatív beszállítások irányába nézhet a MOL, ez alapvetően az adriai kőolajvezeték felől történő ellátást jelenti. Maga MOL a múltban, és hát most is egyébként sok erőfeszítést tesz arra nézve, hogy az Adria felül is ellátható legyen mind a két nagy belső finomítója, tehát a szászvonbatai, illetve a pozsonyi finomító. Egyelőre ezt még nem tudja a cég 100%-ig megtenni, de azért valamilyen szinten el tudja látni a két finomítót most is már az adriai tenger felől a magyar olajcég.
Számítasz arra, vagy előfordulhat olyan nem várt helyzet, hogy nagyon-nagyon nehezen, vagy lehet, hogy hetekig, hónapokig nem javítják meg ezt a transformátorállomást?
Én nem hiszem, hogy ez az ukrán érdek lenne. Tehát az ukrán érdek egyértelműen az, hogy itt azért az olajellátás működjön. Több okból is, egyrészt azért, mert ez egy komoly tranzitbevétel az ország számára. Napi elszámolás van egyébként az oroszokkal ezen a téren. Másrészt az nagyon fontos, hogy például a Slovnaft vagy a cseh finomítók kapjanak kőolajat, Ukrajna kőolaj termékellátása szempontjából is. A MOL egyébként direktbe is most szállít dízelt Ukrajnának. Van egy régen nem használt, vagy már régóta nem használt, de most újra használt dízelvezeték, amelyen keresztül Magyarországról Ukrajna felé megy dízelüzemanyag, ami hát elengedhetetlen itt most a háborús időkben.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy viszont de ott nagyon-nagyon furcsa a helyzet, mert ugye háborúban áll egymással a két ország, ehhez képest van némi gazdasági kapcsolat, mert fizetnek egymásnak, másrészt viszont ott a katonai érdek, hogy esetlegesen mondjuk akár tankokba, akár páncélozott járművekbe, vagy éppen katonai teherautóban ne legyen elegendő üzemanyag. No, meglátjuk, hogy akkor ez hogy alakul. Elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy ha mondjuk tényleg hosszú ideig nem sikerül ezt a kőolajvezetéket újraindítani bármi miatt, akkor a vártnál jóval gyorsabban kell lépnie a MOL-nak, és meg kell próbálnia átállni akár például a Brent típusú olajnak a finomítására, és mondjuk élesben tesztelni azt, hogy hogy lehet ezt megoldani a 100 halombattai finomítónál.
Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések megoldhatók. Itt tényleg az idő a leginkább nehéz faktor. Ugye ez a 2-4 év, amit a cég még itt az év első felében mondott erre az átállásra, ez tulajdonképpen ahhoz szükséges idő, hogy a MOL teljes mértékben le tudjon válni a barátságkőolajvezetékről, illetve az arról való ellátásról. Nyilván kényszerhelyzetben lehet, hogy a cég amennyire lehet felgyorsítja ezt a folyamatot. Egyébként problémájuk az az, hogy ugyanolyan kőolajmixet, mint az Urál, azt számukra ki kell különböző kőolajokból keverni. Ezt például lehet, hogy meg tudják bízni más olajcégeket arra, hogy ezt biztosítsák számukra. De vannak még egyébként tárolói szűk kapacitások, illetve magán az adja olajvezetéknek egy rövid szakaszán is van egy szűkület. Ezeket kell megoldani, tehát lehet, hogy nyomás alatt azért ezek a dolgok gyorsabban megtörténnek, mint hogyha a cégnek van kényelmesen ideje erre.
Térjünk át egy másik kritikus energiahordozóra, a földgázra, amely hát az elmúlt hetekben azért jócskán ment lefelé, már ami a világpiaci árát illeti. Most pár napja újra meglódult, ma pedig újra csökken. Ez a 100-120 euró körüli ár most jelenleg a reális szintje?
Én azt gondolom, hogy a tél folyamán elképzelhető, hogy itt ebbe a 100-150 euró per megawattóra közötti szinten leszünk. Egyszerűen azért, mert a téli időszak előtt már ugye a feltöltése megtörtént a tárolóknak, és azért most a kontinens nagyon készült erre az időszakra. A kritikus időszak meglepő módon inkább a télt követő időszak lesz, amikor Európának újra fel kell tölteni a saját tárolóit. Tehát ha megnézzük a határidős árakat, jellemzően a nyári időszakban most magasabb árak vannak, mint télen, ami egy abnormális szituáció. A múltban mindig ugye a nagy kereslet időszakban, tehát télen látunk magasabb árakat, nyáron a feltöltési időszakban pedig alacsonyabb árakat. Most megfordult ez a reláció. Én azt gondolom, hogy a téli időszakra maradhat ez az ár, tavasztól kezdve viszont nagyon magas árak lehetnek, különösen annak fényében, hogy milyen mértékben tud a kontinens pótolni az orosz földgázt, elsősorban cseppfolyós földgázforrásból.
Na nézzük azt a pótlást, egyre másra épülnek, vagy legalábbis építkezési fázisban vannak az úgynevezett cseppfolyósított földgáz fogadására alkalmas terminálok, és hát elkészült az első németországi ilyen jellegű létesítmény. Egyrészt mekkora kapacitásúról van szó, másrészt mennyi idő alatt építették fel te? Milyen információk vannak erről?
Ez egy rekordgyorsaságú beruházás volt, gyakorlatilag egy év alatt történt meg maga a beruházás, mert ezen a helyszínen a németek már korábban is előkészítették a terepet, tervben volt az, hogy a jövőben lesz itt LNG termináljuk. Az minden esetre egy érdekes fejlemény, hogy ilyen rövid idő alatt meg tudták ezt csinálni, főleg azt, hogy tudtak egy úgynevezett floating egységet hozni ide. Ez egy olyan egység, amely tudja fogadni az LNG hajókat, és a cseppfolyós földgázt vissza is tudja gázosítani, majd a rendszerbe ugye betáplálni. Magát a kapacitása egyébként ezeknek a német LNG termináloknak egy olyan 20-25 milliárd köbméter, tehát azért ez még mindig kevés ahhoz képest, amik ők Oroszországból vásároltak. Ugye ez éves szinten azért 40-50 milliárd köbméter volt Németország esetében, tehát ez a 4 tervbe vett LNG terminál jövő nyárig, azért ez a kieső orosz gáznak a teljes egészét még nem tudja pótolni.
Akkor mi lehet itt a megoldás?
Hát az, hogy csökkentjük a keresletet. Tehát az, hogy visszafogjuk az ipari fogyasztást, visszafogjuk a lakossági fogyasztást. Tehát ahol lehet, ott nem földgázt használunk. Gyakorlatilag Európa ma mindent éget, amit tud. Fát, kőszemet, kőolajat, csak ne földgáz, hiszen abból ugye hiány van. Tehát egy komoly visszalépés egyébként a múlthoz képest. Ilyen értelemben ez nem egy túl jó fejlemény.
Hát pláne környezetvédelmi szempontból. Ettől függetlenül, hogy ezek a terminálok akár kevésnek is bizonyulhatnak, épülnek még olyan akár vezetékrendszerek, akár fogadóállomások Európa szerte, nem csak Németországban, hanem más országban is, amelyek valamelyest csökkenthetik a nyomást ezzel kapcsolatban?
Igen, azért több fejlesztés is fut párhuzamosan. Az egyik legfontosabb, amit kiemelnék, az Franciaország és Spanyolország közötti interkonnektor kapacitás. Ugye Spanyolországban kb. 70 milliárd köbméternyi LNG fogadó terminál van, de az ország csak éves szinten 30-35 milliárd köbmétert szállít, érzete használ fel, tehát gyakorlatilag marad nekik egy 35-40 milliárd köbméteres többletük. Ezt a többletet ki lehetne használni, ha Spanyolország és Franciaország között szélesebb lenne az az interkonnektor kapacitás, ami most fennáll. Tehát ezzel például egy 30-40 milliárd köbméternyi földgázt Spanyolország felől Európa közepébe lehetne átcsatornázni. Ez egy nagyon fontos fejlesztés, kiemelt projektje egyébként az Európai Uniónak. De emellett ugye épülnek még terminálok például Hollandiába is, és épülnek a kontinensen belül is különböző úgynevezett interkonnektorok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy jóval nagyobb volumenek mozoghassanak az országok között, ezzel is segítve tulajdonképpen az ellátásbiztonságot az Európai Unión belül.
Pletcher Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen!